A témánk az egy nagyon sokakat érintő téma, szerintem minden nap kellene ezzel foglalkoznunk. Nagy része az empátia, az emberi empátia, aminek olykor hiány vagyunk. A vendégem Levendula Lilla, szociális munkás, traumafókuszú pszichológus. Szia Lilla!
Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
A témánk az lesz, hogy hogyan kezeljük mások traumáit, de ez csak azt szerint, amit most így a felvétel előtt beszéltünk, rendkívül szerteágazó, és nem bánom azt, hogyha megtaláljuk ennek a rétegeit, és egy kicsit arról beszélgetünk, hogy a mindennapjainkban hogyan építhető be az, hogy megértsünk bizonyos viselkedési formákat. Hogyan lehet mások traumáit jól kezelni?
Kicsit definiálnám, hogy mit értünk trauma alatt. Trauma alatt értünk valami életet veszélyeztető, erős érzelmi megrázkódtatással járó eseményt. Ez lehet baleset, lehet természeti katasztrófa, lehet egy háborús helyzet, lehet egy családon belüli erőszak, lehet valakinek a halála, ami hirtelen jött és traumatikus volt. Lehet olyan, én például nagyon sokszor találkozom olyannal, amikor valaki öngyilkos lesz, és ezt a holttestet valaki megtalálja. Ez is ugyanolyan traumatizáló. Tehát amikor nem te éled át a traumát, hanem valakin keresztül érsz át megrázkódtató élményt.
Na most ez az a kérdés, hogy mennyire tekinthető szekunder traumának az, amikor valaki megtalál egy holttestet. Tehát az egy eléggé direkt élmény.
Ez egy
és
direkt,
az a te traumád.
Ez egy nagyon-nagyon...
Ott nem jön be az, hogy ez a valaki, ott ez valakinek a valakije volt. Tehát, hogy az rohadtul nem van. Számít, hanem az számít, viszont... hogy te mit látsz, és hogyan találsz rá valakire.
Na igen, az is egy nagyon traumatizáló, amikor te megtalálod valakinek a holttestét. De ugyanígy ebbe a kategóriába tartozik például azok a segítő szakembereknek a trauma élménye, akik azért vannak, hogy besegítsenek ilyenkor, tehát akár a tűzoltók, a mentők, az orvos, de secondary traumának hívjuk például azt, amikor velem is történhetett volna.
Aha.
Tehát amikor valaki máson keresztül írsz át egy bizonyos traumát és egy bizonyos traumatizáló eseményt. De secondary trauma az is, amikor mondjuk hozzám bejön a megerőszakolt nő, bejön az összevert gyerek, bejön a bárki, és én ő rajta keresztül megtapasztalom azokat az érzelmi hatásokat, amiket ő hordoz, vagy azokat az érzelmeket, amiket ő hordoz magában.
Behoztál ide a segítőket is, akik viszont nap mint nap találkoznak autóbalesetekkel, tűzesetekkel, elsüllyedt hajóval, és lehetne sorolni, tehát hogy ezek olyan borzalmak, amiket az ember... jó esetben egész életében csak filmekben lát, vagy még ott se akar, és hogy vannak olyanok, akik viszont ezt minden nap átélik, hogy ők mennyire használódnak el, mennyire lesz az ő lelkük kérges egy idő után.
Vannak úgynevezett jeleink erre, red flagnek hívjuk ezt angolul, vannak jeleink arra, hogy mikor fárad el valaki ebben, és milyen secondary trauma jeleket tudunk, vagy tüneteket tudunk észrevenni másokon. Ilyen például, amikor sokszor fáradt, amikor nem tud úgy aludni, ahogyan kellene, amikor az étvágyában változás van, amikor mondjuk fejfájást, gyomorpanaszokat tapasztal, amikor a szexualitásban lesz egy változás, tehát egy diszfunkció, vagy egy erős libidó csökkenés, amikor azt érzi, hogy nem tudom, lőjék ki a holdra, tehát nincsen kedve emberekhez, elképzelhető, hogy megjelennek drogok, tehát ahhoz, hogy segítsen neki átvészelni azokat az élményeket, azokat a traumatizáló eseményeket, amiket ő megtapasztal, elképzelhető, hogy segítségül hív drogokat, vagy alkoholt, vagy bármi mást.
A hallgatók kedvéért újra elmondom, a szekunder traumáról beszélünk ebben a pillanatban, de általában a mások traumájának kezeléséről lesz szó ebben a mai beszélgetésben. És az nagyon fontos szintén, hogy ugye vannak extrém sportolók, teszem azt, ejtőernyősök. Amikor egy extrém sportoló elveszít maga mellől valakit, akkor ez ugye, ha jól értem, szekunder traumaként kezelhető. Amikor először...
Ha nem voltál ott és nem láttad az esetet, akkor igen.
Aha.
Tehát ha jött, aha, a hír, hogy, akkor az az.
Mi van akkor, hogyha te mész oda először hozzá?
Az trauma. Az traumatizáló lehet.
Oké, ezeknek a feldolgozása, ezeknek a feldolgozási metódusa miben különbözik egymástól?
Nem minden traumából lesz PTSD, vagy pedig akut stresszavar szindróma.
Hát ezt most egy kicsit egyszerűen magyaráz meg, mert egyiket se értettem.
Igen, most mindjárt elmagyarázom, hogy mi van. Vannak olyan tünetegyüttesek, amiket berakunk egy-egy fogalom alá, a PTSD-nek is megvannak a maga tünetei. Ilyen például az, hogy nagyon be kell, hogy zavarjanak a mindennapokban, rémálmok, be kell zavarjanak a flashbackek, tehát mindig vissza-vissza jönnek olyan képek, amik olyan, mintha akkor történne vele. Tehát mintha ha visszajönne ugyanaz az esemény, és az érzelmi töltete ennek nem változik. Tehát pontosan ugyanolyan 100%-on maradt. Tehát, hogyha azt kérjük, biztosan észrevetted már, hogyha történik valami rossz veled, és azt te megbeszéled a barátoddal, akkor annak az érzelmi töltete elkezd csökkenni. Elmondod még valakinek, az még lejjebb megy. Elmondod még valakinek, még lejjebb megy.
Ennek mi az oka? A ventilálás az egyébként. Nagyon sokszor azt veszem észre, és nem csak trauma esetében, de hogy vannak olyan emberek, akik nagyon szeretnek ventilálni, tehát hogy rá megkérdezi, hogy hogy vagy, de már a mondat felén én elkezdem mondani, hogy ő hogy van. És akkor ez egy ilyen, most lehet ezt mondani, hogy narcisztikus, meg nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy ebben van egy ilyen ventilációs igény.
Ez is
valami ott van, vagy egy trauma, vagy egy, nem tudom, az életben nem találja a helyét, az is egy trauma egyébként, akár szakmailag, akár férfiként, akár nőként, teljesen mindegy, de hogy ott valamilyen ventiláció zajlik, és azt látni, hogy megkönnyebbül. De én magamon is érzem egyébként, tehát a ventilálás az abszolút megkönnyít, de ennek mi az oka?
Hát az, hogy eleve azokat az érzéseket, amik benned vannak, meg tudod nevezni. Ha meg tudod nevezni, akkor be tudod őket azonosítani.
Egy kielégülés élmény?
Ha beazonosítod, úgy hívjuk ezt angolul, hogy némit tud émit. Bocsánat, én nekem nincsen magyar szaknyelvem. Ez azzal jár, hogy tehát ki van mutatva tanulmányokkal, hogyha megnevezed, akkor csökkenni fog az adott érzésnek az érzelmi foka. Tehát ez lehet azért is, mert verbalizálod, lehet azért is, mert érzed, hogy connected, hozzá vagy kötve más valakihez, érzed, hogy nem vagy egyedül, érzed, hogy figyelnek rád, érzed, hogy meghallgatnak, ki tudod magadból adni, tehát nem az van, hogy belül megy a monológ, hogy már pedig neki miért sikerült, ha már ilyen munkahelyi problémákat hoztál föl, neki miért sikerült, én is megérdemeltem volna azt az előléptetést, stb.
Ez is egy trauma, végül is, igen.
Hát inkább ezt azért én nem tudom, attól függ, ez attól függ, hogy ez inkább elakadás, mint trauma.
Hogyan tudunk mások elakadásán vagy traumáján segíteni? Mivel tudunk a legjobban segíteni?
Abban az esetben, hogyha valakit bármilyen rossz ér, az első az, hogy odafigyelve meghallgatjuk. Nagyon hasznos az, hogyha azokat a szavakat használod leírásnak, amiket ő is használ. Fontos az, hogy nagyjából le tud utánozni azt a testtartást, tehát fel tud venni azt a testtartást, amit ő is felvesz. Fontos az, hogy ne legyen lekicsinyelve az, amit ő érez. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor futok bele úgynevezett toxikus pozitivitásba, tehát ez a...
Oh.
Mert hogy másnak meg sokkal rosszabb. Másnak rosszabb, de...
Az de semmi, de nekem képzeld el, hogy az még olyanabb volt. Tehát van ilyen, igen.
Igen, például ez. Fontos az, hogy érezze, hogy törődnek vele. Ilyenkor sok esetben megjelenik mondjuk a szégyenérzet. Tehát például, hogyha valakit megerőszakolnak, akkor amellett, hogy megjelennek olyan érzések, hogy düh, megjelenik olyan, hogy tehetetlenség, de ott van az is, hogy szégyelli ezt elmondani másnak, mert mit fognak róla gondolni. Tehát ilyenkor fontos az, hogy megköszönjük a bizalmát, hogy ő ezt megosztotta velünk. Mert ez egy nagyon-nagyon bizalmi dolog. És minden sérülés, igazából, ha belegondolsz, a trauma sérülékenyé tesz. Elveszi az összes kontrollálási, tehát egy olyan helyzetet teremt, amit te nem tudsz kontrollálni. Ebből adódóan a bizonytalanság foka, az meg fog nőni benned. Sebezhetővé válsz. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha valaki megbízik benned annyira, hogy elmondja azt, hogy mi történt vele, a szóhasználat szándékos, mi történt vele, akkor nem kezded el lekicsinyelni, nem kezdesz el rástrumfolni, hogy mehbezzeg az én nagyanyám, ő meg még uh-huh. nem tudom, mit is túlélt, akkor mi meg mit nyelvunk.
Mm-hmm. Képzeld el, amikor a háborúban, és akkor nem beszéltek, nem volt mobiltelefon. Igen, ezek vannak, igen.
Igen, tehát én gyakran foglalkozom például szülészeti erőszak túlélőivel, akik szülészeti sokszor megkapják, erőszak. Vagy perinatális gyászsal, ahol sokszor megkapják,
Bocsánat, szülészeti erőszak?
Igen.
Az micsoda?
Tehát ez az, amikor például olyan eszközöket, vagy olyan bánásmódot alkalmaz a szolgáltató. Tehát lehet ez bármilyen szakszemélyzet, akinek bent szülés közben az anyukához, illetve az apukához van köze, és a gyermekhez van köze, ami sérüléssel jár, nem egyezett bele az illető, illetve kétségbe vonja a másiknak a... Például tipikus eset, hogyha nem hat az érzéstelenítő, és nem hiszi el, hogy nem hat az érzéstelenítő, akár egy császármetszésnél, akár egy gátseb összevarrásnál, akár bármi másnál.
Azt mondtad, ez tipikus eset, ez gyakori?
Igen. Nagyon.
És ilyenkor mi történik? Nagyon. Gondolom, az ilyen élményt átélt anyáknak egy bizonyos százaléka jut el utána a traumafeldolgozás közelébe, tehát, hogy nem kap segítséget mindenki, hiszen nem is tudja, hogy erre szüksége van. Sokan szerintem azt gondolják, hogy ez a normális, és hogy bennük van a baj, nem?
Egyrészt, másrészt meg megkapják a környezettől azt, hogy de hát ott az egészséges gyereked, meg te is életben maradtál. És nem érti, hogy mi baja van, nem érti, hogy miért érzi magát rosszul a bőrében, nem érti, hogy miért nem tud úgy kapcsolódni a gyermekhez, ahogy kellene például.
A mindenit. Bocsánat, hogy itt most megakasztottam ezt a gondolatmenetet, csak tudni akartam, hogy milyen példát hozol fel, ennek fényében menjünk tovább. Tehát akik ilyen problémával megkeresnek téged, náluk mi a megoldás?
Sok esetben az is segít, mint ahogy korábban említettük, hogyha csak átbeszéljük és validáljuk.
Aha.
Azt, ami történt vele.
Nevén van nevezve a gyerek.
Így van. Tehát el van mondva, hogy nem az ő hibája volt, így és így és így kellett volna, hogy történjen. Az, ahogy a környezete viselkedik vele, az sem helyén való, és az sem megfelelő. Amikor ez nem elég, akkor tovább lehet küldeni egyéb szakellátásba az illetőt. Tehát vannak terápiáink, vannak pszichoterápiáink, vannak pszichoszenzoros terápiák, amiket tudunk ilyenkor alkalmazni és használni.
Az intelligencia azt mondják, hogy nem tanulható, illetve nem fejleszthető. Az érzelmi intelligenciával mi a helyzet, ugyanez?
Az fejleszthető.
Hogyan?
Tehát úgy hívjuk ezt, hogy social emotional learning programok. Ilyenkor más országokban, majd most már itthon is tudom, hogy vannak olyan programok, amik egészen kiskortól kezdve azt tanítják, hogy hogyan kell másokra odafigyelni, hogyan kell megérteni azt, hogy a másik hogyan érzi magát. Tehát az érzelmi intelligencia az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki hozzáfér, tehát felismeri azt, hogy ő mit érez, hozzáfér, és egészségesen tud is vele mit kezdeni. Tehát nem az van, hogy dühös, és akkor addig üt téged, amíg ő dühösnek érzi magát, hanem tanul rá egy olyan megoldást, egy olyan coping technikát, amivel egy olyan eszköztárat, amivel ő ezt a dühöt például megtanulja kezelni. Hmm. Ez mondjuk párkapcsolatokban egész jó tud lenni, amikor veszekedéseknél az egyik kiakad, aztán becsapja az ajtót és elviharzik például. Nagyon jó az, amikor megtanuljuk azt, hogy a másik hogyan érezhette magát abban az adott helyzetben. Onnantól kezdve, hogy te hozzáférsz az érzéseidhez, és tudod azt, hogy neked az az adott szituáció hogyan esett, úgy lehet arra, meg lehet tanulni, hogy a másiknak is körülbelül hasonló érzés lehetett. Nagyon érdekes egyébként, most kicsit visszakanyarodok az előző témához, de egy-egy traumatizáló esemény nem mindenkire ugyanúgy hat. Mm-hmm. Ez pedig azért van, mert mindenkinek más az úgynevezett lencképe.
Aha.
A lencskép az például azok a körülmények, amiben ő felnőtt. Azok a körülmények, amik éppen segítik őt és támasztadnak neki. Tehát teljesen más a szituáció egy olyan embernél, akinél van egy nagy család, meg egy kiterjedt baráti kör, és volt egy tök jó gyerekkora, mint egy olyan embernél, akinek észkornak hívjuk, tehát vannak úgynevezett, tehát olyan események, amik visszafordíthatatlanok, tehát ilyen például a válás, a szegénység, mert a szegénység is traumatizáló, ilyen az, amikor az egyik szülő börtönbe került, ilyen az, amikor valakit szexuálisan abuzáltak gyermekként, ilyen az, amikor valaki olyan környezetben nevelkedett fel, ahol az életét védeni kellett. Tehát egy komplex, tulajdonképpen rendszer az, ami most nagyon, nagyon bele fogok menni, ami a félelem központodat be tudja triggerelni, és tud adni egy teljesen másfajta kimenetelt egy azonos trauma esetén. És szintén visszakanyarodnék a legelső kérdéshez is, ami, ha jól emlékszem, akkor valami olyasmi volt, hogy hogyan tudjuk támogatni azokat, akik átéltek traumát. Az a helyzet, hogy nagyon a magyar nyelven nagyon használatos az, hogy tudom, mit érzel. Nem tudod. Mert
mi a jó válasz akkor is volt egy ilyen esetben? Mit mondhatunk ehelyett a mondat helyett?
Azt, hogy el sem tudom képzelni.
De nem az a jó, és mondjuk azt mondom, hogy ez biztos nagyon fáj, elhiszem, hogy ez nagyon fáj, az nem jobb?
Igen. Nem. Elhiszem, hogy nagyon fáj, az jó, de az el sem tudom képzelni, az viszont arra utal, vagy arra tolja el az irányt, hogy ez egy akkora dolog, amit te még nem is fogsz fel, vagy nem is élhet, tehát nem tudod átélni azt, amit ő átélt. Hiszen ugyanazt a traumát, mivel más a lencképünk, teljesen máshogy tudjuk átélni.
Akkor valamikor egyszer itt folytatjuk, mert a mások traumájához való hozzáállás és az empátia az szerintem a mindennapjaink egyik fontos alkotó eleme. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, Levendula Lilla szociális munkás volt a vendégünk az elmúlt percekben. Ennyi volt már az egészségkód. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Vigyázzanak egymásra és magukra. Viszont hallásra.